Lelki fröccs. Hétköznapi pszichológia a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Köszöntöm a stúdióban Kovut Zoltán szakújságírót.
Szia Ági.
A témánk nagyon izgalmas, belevág egy kicsit az én munkámba is, amit az iskolában végzek, hiszen a digitális kultúrában a fake news, az álhírek, a hamis hírek, a megtévesztés, manipulálás, ugye tananyag, de hát nem véletlenül, hiszen ennek vagyunk leginkább kitéve, azt gondolom manapság. Erre hoztál ma példákat, mert ugye sok mindent számba vettünk, hogy hogyan lehet esetleg szűrni, ellenőrizni, stb. Talán a legtanítóbbak mégis a példák.
Igen, szerintem is.
Arról is beszélgettünk, hogy készültünk az adásra, hogy maga az álhír és a hírek tudatos meghamisítása vagy átformálása, ez már nem új keletű.
Én talán általánosabban fogalmaznék, hogyha mondjuk itt a történelmi múltját nézzük ennek, akkor talán pontosabb vagy átfogóbb úgy fogalmazni, hogy a tömegek manipulálása, vagy a tömegek irányított tájékoztatása, megtévesztése, vagy tudatformálása az igazából egyidős szerintem még csak nem is az írott történelem, mert tehát mondjuk egy Egyiptom konkrétan ugye ott az értelmiségi kaszt papság annak idején nyilván nem véletlenül híresztelte, hogy ők irányítják, mint amilyen a napfogyatkozást, meg egyebeket, mert ezek tudták, hogy a tudatlan, ők nyilván tudták, vagy feltehetően tudták csillagászati tudásuk alapján mi a helyzet, de nyilván szándékosan nem szórták a tömegek elé ezt a tudást azért, hogy az ő akaratuknak megfelelően módosíthassák az ő világnézetüket.
Magyarul azt mondták, hogy a nap fogyatkozást mi csináltuk, ez gyakorlatilag az első propaganda.
Hogyha a nép nem fogad szót, akkor az a következmény, például, hogy nincs fény, akkor ugye nincs termés, éhínség, halál, és így tovább. De szóval mondom, szerintem ez egyidős az ember öntudatra ébredésével a törzsben is, hogyha valakit mondjuk erkölcsi értelemben likvidálni akart egy horda, egy törzs, akkor bőven elég volt valami rossz hírét kelteni valakinek, különösen a kis közösségekben ez rendkívül erősen működik. Na most az a durva egyébként, hogy ez nem csak a kis közösségekben működik, vagy inkább úgy mondhatnám, hogy a kis közösségi reflexeinket totálisan át tudjuk sajnos tenni ebbe a posztmodern technológiai, digitális kommunikációs környezetbe, és ezért fordulhat elő az, hogyha valaki például interneten, a közösségi médiumokon elenged egy pletykát, tehát egy ellenőrizetlen baromságot, már bocsánat, hogy így mondom, de majd fogunk rá példákat látni, hogy miért indokolt ez a nyers kifejezés, egy pletykát elindít, akkor mi nem vagyunk fölvértezve arra, tehát nem tudunk soha annyit a világról, hogy azt tudjuk mondani, hogy igen, erről el tudom dönteni kapásból, hogy ez hülyeség, nem igaz, vagy az, hogy igaz. Tehát ezt soha nem tudtuk. Tehát az átlag ember soha nem tudta, hogy az ő világában valójában mi igaz, mi nem.
Ez azért nem jó hír, mert most azt
gondolj bele, hát ki tudja azt, hogy nekünk jó-e mondjuk a napelem, most nem politizálni akarok, napelem felé vinni az energiapolitikánkat, vagy az atom felé. Mind a kettő mellett nyomós érvek szólnak, és csak a legszakértőbbek tudhatják igazából a hosszú távú választ, de hát ők is vitatkoznak. De ugye ettől függetlenül azért rontjuk a véleményünket az interneten, tehát mindenki hozzászól, hogy de a napelem, de a szél, de a geó, de az atom.
Igen.
Ezt csináljuk.
Ez így van. Ez jó, hogy hevennéhez szembesülünk. Gyűjtöttél példákat, és most hétről hétre ezeket a híres ügyességeket gyűjtöttük össze, amik több-kevesebb ideig arattak, és elhitték az emberek. Talán okulásunkra szolgálnak. Kezdjük a mait.
Vennék igazából kettőt. Az egyiket csak röviden, ami arra jó példa, hogy megmutatja azt, hogy igazából mennyire a mi személyes döntésünkön múlik, hogy mit hiszünk el és mit nem. Szóval igazából nem objektív mérlegelés alapján döntünk néha bizonyos hírek elhívése vagy cáfolata kapcsán, hanem hitünk érzelmeink alapján. Szerintem az egyik legjobb ilyen példa az a Szegfi Gyulának a sztoria, aki valamikor még talán nem volt olyan nagy történész, nem ismerem annyira ennek a kultúrtörténeti hátterét, csak a sztorit magát. Ő Rákócziról, a fejedelemről írt egy monográfiát valamikor a 20-as, 30-as években. És hát ugye Rákóczi akkor is egy óriási idóleuma volt a magyar politika és kultúrtörténetnek, a nemzeti öntudatnak az egyik legnagyobbja mind a mai napig, hát utcák, terek, pénz, stb. De hát a Szegfi Gyula fogta magát, és megírta róla azt a tényt, amit nem lehet vitatni, hogy amikor Rákóczi Franciaországban volt kénytelen élni, akkor többek között abból tartotta el magát, és hát nem tudom, a társaságát, hogy a játékbarlangokat, kulperáit üzemeltetett. Ami ugye hát nem néz ki túl jól, hogyha egy nemzeti hősről beszélünk. Tehát akinek mondjuk ő neki nincsen szobra a hősök terén, de éppen ilyen szempontból akár lehetne, és hát ugye országszerte meg egy csomó.
Halason van Rákóczi
szobor. Van, így van. Na most ugye ezzel nehezen fér össze az, hogy valaki alvilági rendszereket üzemeltet, korabeli maffiát üzemeltet, és a Szegfi Gyuláról, na most gondolom, hogy a szabadelvűbb tudósok, vagy szabadelvűbb történelmolvasó közönség az azt mondta, hogy hú, hát ez elég rázós, de hát hogyha így van, akkor így van. Hát ugye senki se jó vagy rossz ember, nincsenek fekete-fehér, ezt csak mi képzeljük. Viszont akik ragaszkodtak ahhoz, hogy a mi Rákóczink az csak jó lehet, azok végtelenül felháborodtak ezen természetesen.
És mi volt az igazság?
Hát az, amit a Szegfű leírt. Ehhez kétség sem fér, véletlenül, mert és igazából ez a sztori nem is arról szól, hogy most ezt milyen mélyen kell belemenni abba, hogy ez mennyire igaz, vagy mennyire nem, mert igaz. Tehát a Szegfű azért, ezt azért látjuk a munkásságán, hogy nem alaptalan dolgok leírásával vált azzá, akivé. Inkább azt mutatja nagyon jó, hogy szinte vallásos alapon döntünk arról, hogy mit hiszünk el és mit nem. Tehát aki például a zöld színű pártot szereti, vagy a kék színű foci csapatot, az akkor is azt fogja szeretni, hogyha az botrányok tömkelegét műveli, vagy az az adott személy, az az adott ország. Ha valaki most például a háborús ügyek kapcsán Oroszország párti, akkor Putyin tehet bármit. Tehát hogyha atomot vetne be, az az ember akkor is Oroszország párti maradna. És aki pedig Európa vagy Nyugat párti, az pedig az. És mivel senki nem tudhatja, hogy valójában mi folyik a háború mögött, hogy milyen érdekek mozgatják Kínát, USA-t, stb. Ezért
a szimpátia és az érzelmeink alapján
igen, döntő. Egy érzelmi döntésen múlik, és nem igen, racionális igen. Mérlegelésen, mert nem mérlegelhetünk olyan dolgokat, amiket nem tudunk átlátni.
Egy kutatás jutott eszembe, egy szociálpszichológiai kutatás, ami pont ezt igazolja, hogyha valaki szimpatikus számunkra, akkor nagyon nagy bűnöket megbocsátunk neki, apró hibának tekintjük. Ha valaki pedig unszimpatikus, akkor a legapróbb hibát is a világ legnagyobb bűnének látjuk. Tehát ez azért a gondolkodás iskolájában is alapszabály, hogy ne az, legalábbis próbáld meg, ne az érzelmeid alapján eldönteni. És hát igen, amikor nem látunk bele teljes mélységig, akkor mégiscsak ezt csináljuk. De azért ez engem is meglepett, hogy az ikonikus Rákóczi hát az élete egy pontján, hogy túléljék a társaival együtt, ilyet csinált.
Hát igen.
Na, halljuk a kettes. Akkor ez egy izgalmas sztori volt.
A második az talán arra a jó példa, ez, hogy drónok-e a madarak. Ez körülbelül így lehetne ezt a meglepő címet adni ennek a kis históriának. Tehát ez a sztori, ez szintén arra lesz példa, hogy aki hajlik arra, hogy elhiggyen egy összeesküvés elméletet, mert olyan lelki alkat, tudom, hogy ez furcsa, mert az emberek azt gondolják, hogy valaki azért lesz összeesküvés elmélet hívő, mert olyan mélyen bújja különböző rejtett titkos információs csatornákat, hogy rájön ilyen nagy összeesküvésekre, és közben nem. Tehát az összeesküvés elméletekre való fogékonyság az ugyanolyan lelki karakter, személyiség vagy jellem kérdése, mint mondjuk a szkepticizmus, a szkepszis. Szóval az történt, Amerikában volt egy srác, 4-5 évvel ezelőtt, aki kitalálta a poénból, csinált egy hoaxot, ez ilyen álhír, ilyen kis becsapás, ilyen kis geg, kreált egy összeesküvés elméletet. Ezt tudatosan és szándékosan poénnak szánta, nem is vette komolyan saját magát sem, és ez arról szólt, hogy az 50-es és a 70-es évek között az USA kiirtotta a madarakat Észak-Amerika területén, repülőgépről szólt a mérget, ugye ezt ismerjük, a chemtrail, meg stb. És ezzel a módszerrel kiirtották a madarakat azért, hogy drónokkal helyettesíthessék őket, olyan drónokkal, akik aztán ugye a madár az elvileg bárhol be tud férkőzni, hogyha a gerenda alá befészkel, akkor ki tudja hallgatni, miről beszélnek az emberek, a buszmegállóban, a munkahelyeken, stb. És hogy azóta megfigyelik a polgárokat, és a Kennedyt azért lőtték le, mert a Kennedy nem volt először hajlandó ehhez megfelelő utasításokat kiadni a CIA-nak.
Atya világ.
És akkor a srác ezt szabadjára engedte, kidolgozta frappánsan, tehát képeket, iratokat hamisított, a franc tudja, a szövegeket talált ki, meg mit tudom, micsoda, és most félmillió ember Amerikában, azért félmillió ember egy 330 milliós országban, azért az rohadt sok. Persze nem tűnik soknak, mert ez csak töredék százalék, de azért gondolj bele, basszus, félmillió ember elhiszi, hogy azok a madarak, sasok, galambok, verebek, akármik, azok gépek, és azért vannak, hogy téged kihallgassanak a buszmegállóban. És a srác utána le is, nem utána, szinte kezdettől leleplezte magát. Tehát ő ebből nem csinált titkot, hogy ez egy ökörség, egy poén. Tehát olyan, mint hogy a hírcsárda híreit, majd erre is hoztam egyébként egy példát, olyan, mint hogy a hírcsárda hírei miatt a hírcsárdásokat följelenteni a rendőrség, hogy hazudnak. Vagy az emberek elhinnék, amit a kabaréba hallanak, azt elhinnék.
Hihetetlen. És még az a sok madárka ki sem győzte meg őket.
Ja.
Hát az ember áll és csodálkozik.
Szóval ezek után az, hogy valaki azt hiszi, hogy repülőgépekről mérgezik az embereket, vagy hogy lapos a föld, igen, vagy hogy nem szálltak le a Holdon, vagy nem tudom micsoda, innentől kezdve tényleg nincs határ, és szerintem ezeként tényleg, ahogy kezdtem az elején, ez pont azt leplezi le, hogy nem racionálisan döntünk amellett, hogy miben kezdünk el hinni, az is lehet, hogy sokan mondjuk apa komplexusos jellemek, azok ugye általában utalják a tekintét. És lehet, hogy például a tekintély elleni lázadásnak ez az alapvető ösztöne él bennük, és mindent el fognak hinni, ami arról szól, hogy igen, ez a gonosz kormányzat, még a madarakat is, hogy minket lehallgasson.
Hú, félelmetes ez a fake news, álhírek, hamis hírek,
propaganda. Aki követi, lehet, hogy sokat többen hisznek benne, de ennyien igazolhatóan követik.
Igen. Zoli, nagyon köszönjük, nagyon érdekes volt mindkettő példa, azt gondolom tanulságos. Köszönöm, hogy itt voltál, és reméljük, hogy egy kicsit nagyobb önkontrollal hiszünk el, vagy nem hiszünk el híreket. Legalábbis gondoljuk azt, hogy ez a véleményünk, ezt gondoljuk, de ne gondoljuk azt, hogy ez az abszolút igazság. Az már egy pici lépés.
Pontosan ez a lényeg.
Így van. Az már egy pici lépés. Köszönjük, hogy itt voltál.
Köszönöm a meghívást.
Kóth Zoltán, újságíróval beszélgettünk az álhírekről. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál. Jövő héten újabb vicces fake newsokat fog hozni Zoli, bár itt ingatja a fejét, hogy nem mindegyik vicces.
Vicces vagy vérfagyasztó.
Vicces vagy vérfagyasztó. Találkozunk jövő héten ugyanekkor ugyanitt.